Egy szép jó reggelt kívánok mindannyiatoknak, sziasztok! Azt hiszem, hogy még mindig egy picit a kapcsolatokról fogunk beszélni. Jó az? Folytassuk még? Legutóbb egy csomó mindenbe belekaptunk, úgyhogy már messze túl voltunk az időn, és ezért viszonylag röviden érintettük azokat a kérdéseket. Lehet, hogy egy picit visszamegyünk és kibővítünk, de jó lesz. Főleg, ha imádkozunk, az sokat segít, az rengeteget segít. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy kenj fel minket, azaz szólj hozzánk a Szent Szellemen keresztül. Nem akarunk csak természeti módon élni, minthogyha te nem lennél, vagy nem beszélnél hozzánk, hanem akarunk figyelni rád, és ennél többet is szeretnénk tenni, engedelmeskedni akarunk neked. Ezt mondjuk, amikor arra kérünk, hogy tölts be minket, vedd át a vezetést a lelkünkben. Légy jelen úgy, hogy mi ezt a jelenlétet érzékelni tudjuk, és ebben a jelenlétben élhessük az életünket. Tölts be minket, Szent Szellem! Taníts, vezess, eleveníts meg, adj bölcsességet, adj örömet. Te vagy az út, az igazság és az élet. Miért keresnénk máshol? Úgyhogy hozzád jöttünk, Urunk. És segíts megérteni, hogy a kereszténységben nem mi vagyunk a lényeg, hanem te. Nem a mi teljesítményünk, hanem a tiéd. Nem a mi hűségünk, hanem a tiéd. Nem a mi pillanatnyi érzésünk, hanem a te változhatatlan szereteted, irgalmad és kegyelmed. Te vagy a lényeg. Úgyhogy belőled táplálkozunk, Jézus. Rád nézünk, téged keresünk. Neked örülünk, belőled merítünk, és egy olyan életet élünk, amely messze a fölött van, amit mi hiszünk, látunk, tapasztalunk. Te vagy az életünk, és ezt keressük most, ma reggel is. Ezt keressük ma reggel is. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében, ámen. Hányan értitek ezt? És ez most nem kapcsolat, de kapcsolat, csak nem a feleségeddel vagy férjeddel, hanem Istennel. Hányan értitek ezt, hogy Isten az életünk? Ez egy meredek gondolat, nem? Én emlékszem, hogy amikor új hívő voltam, én elég hamar találkoztam Istennel. Tényleg, ami alatt azt értem, hogy volt egy olyan Isten élményem, ami után nem volt szükség racionális érvekre, míg talán tudjátok, hogy én alapvetően racionális érvek alapján tértem meg. Most is tanítom, most is, okay, tehát hogyha minden élmény megszűnik, akkor is nyugodt és biztos hívő vagyok emiatt a tudás miatt. Mert van Isten, akár érzem, akár nem, akár elismerik az ismerőseim, akár nem, tudom. De nagyon hamar ez egy élmény lett, ahol be lehet bizonyítani képletekkel és levezetésekkel, hogy létezik tenger, és van víz, a sivatagi embernek, aki sose látott annál több vizet, mint amennyi egy pocsolyában összegyűlik adott esetben, annak azért ez egy elég nagy lépés. Tudod, az a harmad csepp, amiből ő iszik, meg a kifacsarja, nem tudom melyik növényt, és az az ő adagja, neki azért egy elég nagy lépés elképzelni, hogy annyi víz, amiben ő elsüllyed, sőt, aminek a vége láthatatlan messzessége van, és mélysége, és hű. Ha tudsz róla, hogy van víz, az egész más azért még, mint amikor belecsobbansz, és ott vagy előtte, benne úszol. És tehát nekem elég hamar lett egy ilyen tapasztalatom. De utána is gondom volt ezzel, hogy Jézus az életem. Nem állt össze, hogy ez valahogy egy ilyen, tehát ez valami mást kell, hogy jelentsen, mint amit mondanak a szavak, mert ez így nem áll össze, az élet egy összetettebb dolog egy személynél. Ugye, tehát gondolj bele, tehát valami ilyen hülye képen volt róla, hogy Jézus az életed, és akkor be vagyunk zárva egy kis szobába, nincs semmi, csak ott van Jézus, meg én, és akkor én úgy örülök neki. És beszélgetünk, aztán zavartan átsorgunk, és ez az élet, ugye a kereszténynek ide kell eljutnia. Tehát nem? Tehát, de hogyan? Tehát, hogy Krisztus az élet? Hát nekem van munkám, van feleségem, gyerekem, láttam naplementét, tudom, hogy vannak hegyek. Az élet jóval több, mint egy személy. Tehát most ne viccelj, tehát az ilyen kizáró, ilyen beszűkítő kapcsolatok amúgy is mindig betegesek, hogy ez nem működik. Sose gondoltátok ezt? Lehet, hogy ezt így nem, de nem tudtam mit kezdeni ezzel, hogy ő az élet. És nagyon fontos, és igazából azért akadtam meg emellett, mert egy alapelvet akarok nektek tanítani. És az alapelv az, hogy amikor valamit nem értesz a Bibliában, nem fogadhatod el, csak úgy egyszerűen, hogy ezt nem értem. Nem állhatsz meg amellett, hogy hát ez egy ilyen hülye kép, majd kinövik. Tudod, hanem azt kell mondanod, hogy igen, ezt nem értem, igen, ez nem áll össze, van e mögött egy jelentés, ami számomra még értelmezhetetlen, de értelmezni akarom, és utána megyek. És az utána megyek nyilván lehet egyfelől az, hogy megkérdezed, beszélgetsz erről, ott maradsz a reppeken istentisztelet után, és kérdéseket teszel föl, ami segít esetleg olyan képekkel, olyan információval kiegészíteni a mostani tudásodat, amitől az megfoghatóvá válik. De ami ennél talán még sokkal fontosabb, hogy feljegyzed azokat a Biblia verseket, amelyek ezzel kapcsolatosak, amelyek ebben segíthetnek. És elmélkedsz azokon. És ami ennél még sokkal fontosabb, hogy imádkozol felőle. Hogy azt mondod, hogy Uram, azt mondod nekem, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet. Pál azt mondja, hogy neki az élet Krisztus, meghalni pedig nyereség. Tehát ez fontos, tehát ez visszatér, ez alapvető, és én is gyanítom, hogy így van, hisz Te vagy Isten. De ez a hétköznapokban nem áll össze, segíts nekem, Uram, mutasd meg, hogy mit jelent, hogy Te vagy az élet. És aztán kérlek, szállj rá időt, hogy elmélkedj rajta. Első Zsoltár, oké, boldog az az ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal. Meg kell, hogy ezt tedd. Ha ezt nem teszed meg, akkor azok a kincsek, amik ott vannak a Bibliában, ott vannak az Istennel való életedben, rejtve maradnak. Mintha ellenének ásva a föld alatt, pár centire, két ásó szúrással ott lennél, de hát nincs itt kincs, semmilyen kincs nincs. Hát próbáltam ezt a kereszténységet, nincs itt semmi. Figyelj, felelőtlenség. Világosan tanítja a Biblia a módszert. Neked ásnod kell a kincsekért. Nem a te teljesítményeddel érdemled ki a kincset, hanem Isten felnőttként kezel téged, aki a szabad akarati gondolkodásával átveszi az értéket, és nem egy elkényeztetett gyerekként, akinek behányják a játékokat minden reggel a gyerekszobájába, és már azt se tudja, hogy mi van ott, semmi se érdekli, semmivel se foglalkozik. Isten úgy döntött, hogy a te elkötelezett, éhes és szomjas kutatásodon keresztül leplezi le a titkait, de szinte maradéktalanul neked. Ha nincs ott az életedben ez a kutatás, akkor, és esetleg úgy érzed, hogy felszínes a kereszténységed, a kettő között van egy szoros összefüggés. Oké? Egy igen szoros összefüggés. A csodák ott vannak, de le kell hajolnod értük, és egy kicsit ásnod is kell. Jézus Krisztus, én emlékszem, ezen a versen én vagyok az út, az igazság és az élet. Ilyen nagyon mély érzést hozott ez bennem. Atya világ, ezek micsoda szavak. Ebben valami hatalmas kell, hogy legyen. De egyet se értettem. Ezt érted? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Gondolkoztál rajta? Ez a lényeg? Tehát, hogy rendben, te most elmondtál valamit, ami neked összeállt ebből, de lehet, hogy ott van még üzenet. Lehet, hogy van még mélység. Oké, ahova ki akarok lyukadni, és ez, oké, most nem is pontosan, tehát nem akarom elmondani nektek, hogy mi az élet. Azt akarom mondani nektek, oké, azt akarom mondani nektek, hogy kérdezzétek meg Istent. Oké, kérdezd meg Istent. És én emlékszem, hónapokig ez volt az elmélkedésem, de tényleg, majdnem minden nap töltöttem időt Istennel, fél órát, 3 órát, néha 1 órát, merészen, tudod? Csak az, hogy Uram, itt vagyok, figyelek rád. Te azt mondod, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Oké, álljunk meg itt az útnál. Te vagy az út. Hogy van ez? Mesélj erről. És aztán eszembe jut, hogy én vagyok az ajtó. Egy másik biblia vers bejön. Te vagy az ajtó. Oké, de hát ez hogy van? Te vagy az ajtó. Az ajtó az valami, amin átmegy az ember. Oké, az út az mi? Az út az valami, amin az ember végigmegy. Az út az valami, amin az ember megy innen-oda, de mehetne másfelé, és miért az úton megy? Az út egy jobb hely, ott könnyebben lehet menni, az út egy eszköz. Tehát az út, mit jelent ez? És gondolkozom rajta, miért mondtad ezt, hogy az út? És ahogy ezt imában teszed, a Szent Szellem vezet. És azt mondja, nem, az... Ez igaz, de nem ezt akartam mondani. Igen, az jó, figyelj, mutatok még valamit, és így hozzátesz. És jönnek gondolatok, amiktől olyan... A Biblia többi kijelentésével olyan tökéletes összhangban definiálódik az a dolog, hogy ámulatos. És egyszer csak, és ez a gyönyörű, hogy a dolog nem bonyolultabb lesz, nem, Úristen, egyre kevésbé értem ezt a kereszténységet, hanem mint egy gyereknek, aki tudod, aki így érti, hogy ő a papám, és bízhatok benne. Ilyen leegyszerűsödik, és összeáll, és ez a legfontosabb, gyakorlatiassá válik. Nyilvánvalóan hasznossá az életedben, ha elmélkedsz rajta, ha keresed a mélységet, az amúgy csak felszínes szavak mögött. Oké? És az egyik hiba, amit el lehet követni, amikor már egy picit érettebb vagy, hogy hát ezt tudom, az út az igazság, az élet, erről én tudok prédikálni 15-20 perces üzenetet simán azonnal elmondok, Jézus az út az igazság és az élet, én ezt tudom, mondom. Jó, és ez a tudom, mondom, megfoszt mindattól, amit még nem tudsz, vagy nem úgy tudsz, ahogy tudnod kellene. Nem baj, hogyha életed végéig megtartod ezt a, hoppá, itt van egy vers a Bibliából, semmit nem tudok erről még úgy, ahogy kellene. Uram, mutasd meg nekem. Eljössz egy istentiszteletre, biztos megint a keresztről fognak prédikálni. Érted? Oké, tehát, hogy igen, remélem, hogy az a gyülekezet, ahol már nem a keresztről prédikálnak, az egy gázos hely. De a te hozzáállásod, amely adott esetben megszokott, amely nem azzal a feltételezéssel ül ott és hallgatja az üzenetet, hogy Isten valami olyat fog megmutatni, amit sose láttam még így, ami az én életemhez létszükséglet. Úgy értem, tankolni jövök, tudod, benzint a kocsiba, ha az nincs benne, akkor semmi nem történik. A dolog fontos. És nem azért, mert ez a vallásom, hanem mert ez az életem. Nagyon jó gondolat, meg dízzel tankolni a benzinesbe, vagy fordítva. Ez is egy jó kérdés, így van. És azt hiszem, hogy bevezetőnek ez elég, és mivel itt van Kaut György, muszáj, hogy meghallgassuk azt, amit Isten készített a számunkra. Ő még nem tudja, de van egy nagyszerű üzenet.
Ha nincs üzenet, ki préssel belőlünk valamint, de nem magunkat, hanem önmagát. És ez ilyen furcsa mondani, nem? De hogy Isten mindig önmagát akarja adni rajtunk keresztül. És tök mindegy, hogy akár én szólok itt, vagy te beszélgetsz egy másik emberrel. Ez az út, amin el kell kezdeni járnunk, hogy megismerni Istent, és hogy lehet. És az egyik az tényleg az elmélkedés, és itt kezdődik, és ha nem csendesedek el, akkor soha nem fogom meghallani azt a hangot, amely Isten hangja, a Szent Szellem hangja bennem, és ami vezet, és ami kiigazít, és bátorít. Csendesség egy nagyon fontos, és ebbe a mai világba, ugye, minden könnyű csak csendben lenni, nem, mert vagy, tudod, ordít körülöttem minden, vagy itt belül visszhangozza a lelkem azt, amit kapott egész nap, és van egy vers, amiben azt mondja Isten, hogy ha meg akarsz engem ismerni, akkor csendesedj el, akkor halkulj le, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, én vagyok az Isten. Ez a 49. Zsoltárban van, 46. Zsoltár, 10. vers, 12, hogy ott valahol, hogy ez a halkulj el, és hihetetlen. Tehát enélkül tényleg szerintem a nagy részéről lemaradunk. Sok más módon meg lehet még Istent ismerni, illetve az ő teljességét. Itt van ugye a többi hívő, itt van a gyülekezet, itt vagyunk mi, és bennünk egy hihetetlen módon megmutatkozik Isten, nem? Tehát ha te hívő vagy újjászületett hívő, akkor Isten rajtad keresztül meg fogja mutatni magát a másik embernek. Ugye azt mondta Jézusról, hogy ő az, aki Kolossi 1.15-ben, hogy ő a képe a láthatatlan Istennek, és azt mondja, hogy mi Krisztus képére formálódunk, tehát Isten bennünk fog kiformálódni, rajtunk keresztül, és azt mondja más helyen is. Tehát Isten rajtunk keresztül formálódik ki egy másik ember számára. Például amikor még nem voltam hívő is, Sanyival találkoztam először, akkor nekem abban az időszakban ő volt, akiből láttam, hogy milyen Isten, annyit tudtam, amennyit így megmutatott, és aztán a kép nagyobb lett, hogy megismertem más embereket, meg ahogy én is elkezdtem gondolkodni. Nem a magam kútfejéből, hanem a Biblia alapján. Ez egy csodálatos dolog. És a másik, ami nekem egy új élmény, a házasságban megismerni Istent, ez egy álmulatos dolog. És úgy, hogy a feleségem hívő, és nem is akármilyen, és ugye a mindennapokban, ahogy az ő jellemén, és hogy ugye teljesen más gondolkodáson keresztül Isten leleplezi magát. Ez egy olyan, amit soha nem ismertem volna meg. És eleve egy nő, nem tudom, ezt észrevettétek, egy lány, vagy egy nő, vagy nőknek egy férfi, annyira más módon tud gondolkodni Istenről, hogy ez ami hihetetlen. Én evangelizáltam együtt, tudod, vannak ilyen utcai evangelizációk, ahol beszélgetünk emberekkel, elmondjuk nekik az evangéliumot, és lányokkal, és csak így hihetetlen volt. Tehát ilyen, de jó ég, van ilyen, és tudod, ők valahogy úgy néztek Istenre, mint a, nem is tudom, de a kedvesükre. Tehát így, nem tudom, én valahogy nem, inkább apa, inkább egy jó barát, de nem annyira tudom ezt így elképzelni, hogy milyen lehet. És hogy így valami álmulatos volt ezt látni, hogy és érdemes így erről akár a feleségeddel, vagy hogyha így lányokkal olyan értem, hogy tudsz lenni, akkor hogy gondolkodnak, vagy ugyanígy fordítva, vagy a fiúk, hogy látják Isten? De álmulatos. Nagyon-nagyon-nagyon sokat meg lehet ismerni belőle, mert és ez azért fontos, én hiszem, mert ami életünk minőségének a meghatározó tényezője az, hogy mennyire jól ismerem Isten, mennyire pontos az ismeretem, és mennyire élő, és mennyire gyakori. Nagyon fontos, hogy ez pontos legyen, hogy jól ismerjem, nagyon fontos, hogy őt ismerjem, és legyen ennek egy rendszeressége az életembe. Mert ahogy távolodok tőle, ahogy így nem gondolok rá a napi őrületbe, vagy a Sanyi mondja, a matató őrület között, úgy távolodok. Valami ilyesmi, tudod, képzelj egy bolygót, és ugye tudod, hogy a Földnek a gravitációja a Holdon már jóval kisebb hatása, mint itt a Földön, és ha elmész a Vénuszig, akkor meg már egész kicsi a Földnek a hatása. De itt a Földön elég nagy ahhoz, hogy rajta maradjunk, hogy ne repüljünk el. És ez az analógia egy picit hasonlít ahhoz, hogyha te így közeledsz Istenhez, ha így keresed őt, ahogy az előbb mondta Sanyi, akkor így belépsz egyre inkább a gravitációs mezejébe, és amikor közel vagy hozzá, egyszerűen olyan, hogy nem akarok elszakadni, mintha nem is tudnék, persze egy döntés elég igazából, hogy az ember így kilépjen, de minél közelebb vagyok így, annál jobban vonz ő, és annál kevésbé vonzanak az egyéb dolgok. Nem tudom, megfigyeltétek, hogy minél közelebb vagyok Istenhez, annál kevésbé vonz. Tehát ez az őrület, ami a világban van, ami lehet, hogy így tudod, valami üres célért való hajtás, és úgy helyre kerül minden, és ott is ugyanúgy vannak céljaim. Ez egy álmodatos dolog. Nekem volt egy tapasztalatom, miután megtértem, volt egy ilyen, hogy így mentem az utcán, és egyszer csak volt egy-két másodperc az egész, hogy így, de csak én láttam. Láttam ilyen nagy felhőket, és hatalmas fény, és egy ember alak. De olyan volt, aztán így olvastam a Bibliába is, hogy hihetetlen. Tehát egy fény lett, és nem láttam az arcát, de és amit betöltött engem akkor, azt én úgy határoztam meg az akkori csekélyekek is gondolkodásommal, és lehet, hogy egyébként ezt mondtam már, de úgy határoztam meg, hogy az olyan érzés, mint mikor sokkal több pénzed van, mint amit el tudnál költeni. És mondjátok ezt az érzést? Néha. Ritkán, vagy nem. Oké, én így tudtam, én még akkor tértem meg, úgyhogy így mit tudom én, hogy ez mi. De jó érzés volt. Biztos érezhetek melyet, ha csak rövid időre is, nem tudom. Vagy... És aztán Sanyinak elmeséltem, nem tudom, emlékszel rá, de... És akkor egyből azt mondta, hogy biztonság. Hogy nekem ez a biztonság. És Isten ezt mutatta meg nekem, hogy ő az én biztonságom. Nem emiatt az élmény miatt hiszek, vagy nem emiatt lettem hívő, de Isten elmondta, hogy ő minden, ő a biztonságom. Nap mint nap erre emlékeztetni kell magam tényleg, hogy kicsoda, hogy miért kell megismernem Istent, és tényleg, ha akarsz erről tudni, szerintem a Kolossé beliekhez írt levél a Bibliában ez igazából egy ilyen kijelentés erről, nem tudom, olvasd el. Ha tudod, van ez egyszerű fordítás, szerintem abban a legkönnyebb először, és ott mondja, hogy ő benne teremtetett minden, ő az, aki mindenek előtt lett, ő benne áll fenn minden, ő érte van minden, és ő tart fenn mindent. Úgyhogy, ha őt megismered, akkor minden egyebet rajta keresztül meg fogsz ismerni. És amire először meg akar tanítani minket, engem, az, hogy bízzak, és nap mint nap bízzak. És ezt tegnap elmondtam már, hogy néhányatoknak, hogy a Isten ezt szeretné azt mondanám, hogy mikor elhangzik ez a kérdés, hogy van-e valami lehetetlen Istennek, és azt tudja mondani, hogy nincs. Minden lehetséges Istennek. Minden lehetséges. És ez hol jön elő a legjobban a kapcsolatokban? Mikor tudod, ott van a házastársad, a feleségem, és tudod, és nem értjük egymást, vagy van valamilyen krízis, amit nem lehet így hip-hop megoldani, akkor kell valami stabil pont, mert különben én tudod, belegobajodok, vagy nem is tudom, így valami hülyeséget csinálok. És ott van Isten, akihez mindig mehetek, és aki megerősít engem, és ad egy kiutat ebből. Mert egyébként a házasság, hogy csak így tereljem a szót arra felé, ez egy lehetetlen dolog, küldetés. Ezt biztos hallottátok, és meg tapasztaltátok, akik benne vagytok, hogy házas, tehát két teljesen különböző módon gondolkodó ember. Egyik fél, nem tudom, én inkább ilyen, tudod, ilyen, ami megfogható, ami gyakorlati, ami nem is tudom. Hát igen, racionális, de nem csak ez, hanem hogy így dolgok, azokkal el vagyok. Igen. De ő meg, tudod, ő a feleségem meg emberek, kapcsolatok, mi van vele, hogy van, mi történt, tudod, és egy teljesen más világ igazából. És amikor két ilyen világ találkozik, akkor az tudod, nagy csúlódásokat okoz. Ami tudod, amikor egy üstökös bejön a föld légkörébe, micsoda hőhatás van ott, és legtöbbször elég az üstökös légkörbe. Kérdés, hogy ki az üstökös, és ki a, éppen a szituáció, hogy diktálja. De ez a szuper. Igen. És hogy ez nem egy fá, nem egy, egy kicsit fá, így tudod, így áó, megint, amikor megégettem magam. De azt tudod, egy ilyen hihetetlen dolog, amikor ez így összefor, és egyé válik, és összhangba kerül. Mert Isten ezt adta, és Istenben ott ő három személy, nem, ez is őrület, hogy ő három személy, mégis egy. Szóval, hogy van? És a házastársakra ugyanezt mondja, hogy két személy, de mégis egy. Összefonódik. És nélküle soha nem lesz egy. Azt hiszem, és a házasság is egy hármas kötél. Ugye ott van Isten és a két ember, és mi hárman egyek vagyunk gyakorlatilag. E felé megy minden. Ezt akarja kimunkálni, és hogy értsem ezt a lehetetlen dolgot, hogy ez hogy lehetséges. Hogy mi külön személyek vagyunk, mégis egyek vagyunk. És amikor Isten ránéz egy házasságra, házas pára, a férfi a fej, és azt mondja, hogy megszólítja a férfit, akkor az olyan, mint a feleségnek is mondná, hogy ez megtörtént Ádámmal, mikor nem Évát hívogatta Isten, hogy mit csináltál Éva, hanem Ádámot hívta, de ők egyek voltak, tehát Évának is ugyanúgy szólt a dolog, és ugyanakkor ugyanott volt a Ábrahám, meg Sára, és ugyanígy Ábrahám nem azt mondta, hogy Sára miért nevetett, hanem Ábrahám a feleséged nevetett, és hogy Isten is így néz ránk, hogy mi egyek vagyunk. De ez egész tényleg úgy áll össze, hogy Isten ott van, akiben igazából mi egyek vagyunk. És minél jobban ismered Istent, annál az egység annál erősebb lehet, annál teljesebben meg tudod tapasztalni, én hiszem. És ha nem vagy házas, erről volt szó múltkor, akkor is megtapasztaltad ezt az egységet. Nyilván egy más módon, de ott van. És ez is egy érdekes dolog, hogyha addig ezen nem tapasztaltad meg, akkor a házasságban is ez ki fog jönni, hogy neked ez hiányzik, hogy ez a kapcsolatod vele nincs meg. Sőt, ez fel fog erősödni, hogy ott valami hiányzik. Nélkülön nem működik. Ja, amen.
Lapozzunk. Kolossi 3:18. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban. Azt mondja, hogy asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. Ó, ez tetszik nekünk. Sanyi, mondjad tovább. Gyerünk. Mondjad. Engedelmeskedjetek a férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. És ez arról a rendről beszél, amit Gyuri említett. Az a rend, ahol Krisztus a feje a férfinak, a férfi viszont feje a feleségének. És ez a feje nem azt jelenti, hogy leuralja, hanem azt jelenti, hogy szolgálja, táplálja és vezeti. Ugye? Te vagy a fej. Mindenki fogja meg a fejét. Oké, ott van a fej. A kezednek nehéz volt megfogni a fejedet? Ugye, valami erőszakot kellett venned a kezeden, hogy megfogja a fejedet? A fej valójában táplálja a kezet. Nem a fej az, amely küldi a parancsokat az egész szervezetbe, hogy minden rész megkapja azt, amire szüksége van. Nem a fej, illetve az egész ad értelmet a kéznek. A dolog egy egység. Egy egész, amely szétválaszthatatlan, értelmezhetetlen, szétbontva, ahol a tagok önmagukban halottak. Igaz? Ugyanez kéne, hogy megjelenjen a házasságban is, a férfinő kapcsolatban, ahol tudom a helyemet, a helyemmel elégedett vagyok, és megmaradok a helyemen. És ha ez nincs ott, akkor biztos, hogy a szükségtelen, vagy a szükségesnél nagyobb súrlódásban lesz részem. Istennel, mert Istennek van egy célja, hogy elvezessen minket az élet felnőttségre, amelynek az egység része, egység ő benne, egység egymással, függőlegesen, először és vízszintesen utána, egység. És ha az egység nem valósul meg a legfontosabb és legegyszerűbb kapcsolatban, egyszerűbb az idézőjelben, de aki a legállandóbb kapcsolatban, akkor azzal Istennek is gondja van. A nevelés, a tanítás, ahol ő ezt az egységet meg akarja mutatni, és ki akarja munkálni, nem fog abba maradni. Ó, hát itt van a Sanyika, meg az Encsike, hát nem tanulták meg ezt az egységet, na jó, nem baj, akkor kiveszem őket ebből a suliból, beíratom egy másikba, ezt ők nem fogják megtanulni. Nem, ez ilyen nincs, ezt addig fogja csinálni Isten, amíg meg nem halunk. Úgyhogy jobb, ha nem lógok az órákról. Minél hamarabb megtanulom, minél hamarabb élem, annál jobb. Tudni, hogy hol a helyem, elégedetlen lenni vele, és értékelni az egészet a rész helyett. Mi modern emberek mindig a részre nézünk. Önzőek vagyunk, függetlenek vagyunk. Én egyedül, én mit kapok? Én egy csoportban, ahol én nekem előnyös a csoportban lenni. De valójában én vagyok, és a csoport. Ahol a csoport majd segít nekem. És persze cserébe, mert azért én is jó fej vagyok, én is adok a csoportnak. Ez majd megéri mind a kettőnknek. De Isten nem erről beszél, hanem egy misztikus új jelenségről. Az egyházról beszél, ahol bele vagyunk sütve a kenyérbe. A búzamag, ugye, ha nem hal meg, nem kerül a földbe, egymaga marad. De ha meghal, és búza lesz belőle, akkor gyümölcsöt terem 100 annyit. Oké, de aztán jön a nagy aratás ideje, és a búzát megörlik, szétmorzsolják, összetörik, és belesütik egy kenyérbe. És a kenyér az egésznek a célja. És te a saját célodat igazából nem találod meg csak a kenyérben. Az önmagában élő búzaszem valahol, aki kiszabadult ebből a börtönből, amit Isten tervezett nekünk, az nem Marlboro Country-s magányos hős, hanem halott. Céltévesztő. Isten egységében van meg a helyünk. És ez is megint egy olyan dolog, amin jó elmélkedni. Okay? De csak vedd a kezemet. A gyűrűs ujjam szabadságra megy. Azt mondja, hogy pásanyikám, megyek. Jobb életet találok magamnak. És reggel fölébredek, és már csak 4 ujjam van a jobb kezemen. És ott látom, hogy vergődik egy gyűrűs ujj az ágy mellett, és próbál haladni valami felé. Groteszk, igaz? De a modern ember gondolkodása ehhez hasonlít. Tehát ő magát mindig, mint önálló entitás, mint sehova nem tartozó, semmivel össze nem fonódó, magát semminek alá nem vető egyénként látja. Függetlenség, amivel sokszor elégedetlenség jár. Elégedetlenség. Úgyhogy ott vagyok egy kapcsolatban, ahol ketten lesznek egy testé, és olvasom, hogy ti asszonyok engedelmeskedjetek a férjeteknek, és ahogy ezt olvasom, rögtön így a férfiak azt mondják, hogy jó helyen, ők azt mondják, hogy és ott van a lelepleződése annak, hogy ezt igazából nem értjük. A férfiak azért juhéznak, mert nem értik, és az asszony azért mondja, hogy mert ő se érti. Nem értjük. Engedelmeskedni a férjünknek, ahogyan illik az Úrban. És vannak képeink, amikről ez nem szól. Ez nem arról szól, hogy a pasi azt mondta, hogy vidd ki a szemetet, és kiviszed. Ez nem arról szól, hogy meccset nézünk, hangodat se halljam, vagy hallgattasd el a gyereket, mert nézni akarom a meccset, vagy... Ezt azért mondom, hogy sosem nézek meccset, úgyhogy ebben ártatlan vagyok. Nem tudom, érted-e? Tehát, hogy ez nem erről szól. A lényeg ott van a végén, ahogyan illik, és ebben benne van a szabadság, tehát nem muszáj, hanem így illik, hol? Az Úrban. És ez az egésznek a lényege. A gyülekezet engedelmeskedik az Úrnak. Érzed, ahogy csavarja a kezedet? Idanén itt egy másik kategória vagy. Mi sose leszünk olyan közel az Úrhoz, mint te, úgyhogy nekünk még ez egy távoli élmény. De Isten többnyire szabadon enged minket. Kivéve Ida nénit. Isten azt mondja, hogy engedelmeskedj nekem, de az engedelmesség az egy olyan kategória, hogy ő befektet, ő szolgál, ő ad neked, ő szeret téged. És ahogy szeret téged, ahogy abba a valóságba bevon, ahol ő az út, az igazság és az élet, és igazából minden, ott teljes természetességgel jön az engedelmesség. Mint ahogy a hitről, amikor beszéltünk. Jön a vonat, és te rajta állsz a sínen. Az engedelmesség az, mert a kürt az azt mondja, hogy lépj rá a sínről. És te azt mondja, nem, eszem ágában sincs. És nem, ahogy a vonat közeledik, és egyre hangosabb a tú-tú, az engedelmesség nagyon egyszerű. Ugye értem, a valóság tényei, és azoknak az egyszerű elfogadása természetességgel hozza azt az örömteli cselekedetet, amivel lelépsz a sínről. És ugyanez az, amit Isten mond, szeretlek, élj békességben. És a valóság annak, hogy ő szeret, és az életem biztonságban van, könnyedén hozza azt a lépést, hogy békességben élek. És asszonyként azt gondolom, sose voltam még, de el tudom képzelni, hogy ez működhet, hogy érted, hogy az Úr a te fejed, hogy ő az életét adta érted. És ezt az életet, amit most testben élsz, azt az ő benne való hitben éled, aki szeret téged. És ez a valóságod, Isten szeret engem, önmagát adta értem. És van egy helyem, én a gyűrűs új vagyok, és a gyűrűs új a kézen keresztül kapcsolódik a könyökhöz. És a kéz az én férjem. És ő egy ajándék Istentől, és nem valaki, akivel nekem harcolnom kell, hogy végre boldog életem lehessen, hanem én Isten előtt élek egy életet, ahol Isten gondoskodik rólam egyenesen és a férjemen keresztül is. És hogy ő ezt hogyan csinálja, az hadd legyen az ő dolga. Én merek nyugodni az ő mindenható bölcsességében. Én merek nyugodni az ő szeretetében. Én merek nyugodni ő benne, aki a vezető, aki azt mondja, hogy, és majd olvassuk itt később, oké, ha egy férfi nem bánik jól a feleségével, Isten nem hallgatja meg az imáit. Úgy értem, ez elég rövid póráz. Tehát azért ennél durvábbat nem lehet mondani, mert nem áldlak meg. Oké, hát ez kit érdekel. De nem hallgatom meg az imáidat, nem állok szóba veled. Azért ez necces. Tehát, hogy asszonyok, emlékezzetek erre, hogy Isten rövid pórázon tart minket, és nem adott neked egy megalomániás önkényurat, aki a despota vágyait a házasságodban fogja kiélni. Ha bár lehet, de ha így van, akkor Isten bánni fog vele, és te pedig bízhatsz ebben. Jó, de ha ez nincs ott benned, ez a bizalom, akkor az ajándékról is lemaradsz, ami ott van, abban, hogy az embernek van egy feje. Nekem van egy fejem. Önként alávetem magam Pásztor Kendének. Az üzletember találkozó, az eredményes élet találkozó nem Slinglof Sanyi cucca, hanem Pásztor Kende betakarása alatt egy szolgálat a gyülekezetben. Tudjátok, milyen nagy áldás ez? Tudjátok, itt van az épület, itt van, ő maga eljön néha, itt van a bátorítás, itt van az a tudat, hogy ez rendben van, ezt akarjuk, igen, Sanyi, csinál tovább, biztonság. Enélkül iszonyatosan nehéz. De ha nincs benned ez a... Oké, ha ott van az a félelem, az a gyanakvás, az a, ha én nem harcolom meg a saját érdekeimet, tudod, Pásztor Kende, nem akarunk az étteremben lenni, nekünk ez egy fontos szolgálat, mi itt akarunk lenni az ABT teremben mindig. Intézd el, hogy a Karisznak ez ne legyen probléma. Tudod, és a saját kis érdekeinket nézzük, a többitől elszigetelten, bizalom nélkül, és, és az életünk veszít rajta. Ezt érted? Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Aztán ti férfiak. Ezt ne olvassuk el, lapozzunk. Ez nem biblikus. Ez az eredetiben nem így volt. Ti férfiak, élvezzétek, ahogy a feleségetek tiszteltiteket. És csapjatok oda, hogyha nem engedelmeskednek. Így volt az eredetiben. Oké, ti férfiak, szeressétek feleségeteket. Erről már beszéltünk Efezusiakhoz írt levélben. Ez a szeretet sajnos, ez ugyanaz a fajta, amivel Krisztus szerette az egyházat. Ez a rossz hír. Ez sajnos nem sok érvet hagy nekünk. Úgy értem, a feleséged, ilyen a feleséged, olyan a feleséged, amolyan, erre Krisztus csendben azt mondja, az egyház, a későbbi egyház, az kinyírt engem. Ennél jobb a feleséged, úgyhogy a szavadat ne halljam. Úgy értem, majd, ha a feleséged lelőtt, és te vérben fagyba fekszel, akkor majd akkor leszünk egy szinten. Oké? Tehát addig, amíg csak perel veled, addig... Figyelj, én eljöttem a saját országomba, abba a világba, amit én teremtettem, és csak pereltek velem. Ugye, nem szúrtad ki, hogy akárhány városba mentem, néhányan hittek, de a legtöbben belém kötöttek, a farizeusok, az emberek, mindenki. Ugye, nem fogadtak el, megvetett voltam. De agyonütöttem bárkit közülük, meg kiakadtam emiatt? Nem, szerettem őket mindvégig, befektettem. A szavaimmal megigazítottam őket, megbocsájtottam nekik, tisztára mostam őket, és aztán meghaltam értük. És ez a halál a feltétele annak, hogy a kapcsolat elkezdhessen épülni. Feltétele jogilag, oké, szuper, ezt tudjuk, de feltétele a kapcsolat szintjén is. Mert ott van az ember, és fél Istentől. És Isten azt mondja, ne félj tőlem. Oké. Tudod, mint az a nagy elefánt, kisegérnek, ne félj kisegér, tudod, nem félek, tudod, és az életért szaladgál az elefánt lábai között, néha ez lehet a képe az embernek Istennel. De aztán Isten kisegérként jön, a hangját sem emeli fel, és csendben meghal azért, hogy te élhess. És megtanulsz valamit Istenről, amit azelőtt sose láttál, még pedig azt, hogy tényleg veled van, és nem ellened, hogy tényleg bízhatsz benne, hogy nem tudsz túllépni egyetlen határt sem, ahol ő fogja magát, most már nem bírom, tovább is annyi. Ugye, mert ettől félünk, hogy mikor követelem azt a hibát, amikor na most már kész. Egyel kevesebb, tudod. És ez Istennel nem történik meg, mert megöltük, és kibírta. Ugye, te megkorbácsoltuk előtte, cafatokban lógott a húsa, tövis koronát ütöttünk a fejére, leköbdöstük, gúnyt üztünk belőle, keresztre feszítettük. És azt mondta, hogy most értheted, hogy szeretlek. És felejtsük el az asszonyokat, oké? Okay? Isten azt mondja, hogy figyelj, téged, férfi, meg akarlak tanítani, így szeretni. Felejtsd el az asszonyt. Nincs asszony. Te vagy a férfi, és Isten ott ül veled, és olyan leszel, mint én. Országokon fogsz uralkodni. De ahhoz, hogy uralkodhass, ahhoz, hogy az lehess, akinek is, aminek teremtettelek, meg kell tanulnod szeretni. Ahogy én szeretek. Önzetlenül. Másokért. 1 Korintus 13. Olvasd el! Semmi sincs benne rólad. Minden van benne másokról. Meg akarom ezt neked tanítani. Hogyan csináljuk? Adj tippet, Péter. Hogyan csináljuk? Hogyan taníthatnám meg neked? Elolvasol róla egy könyvet? Jó, olvass el egy könyvet róla, írtam egyet. De hogyan fogod megtanulni? A gyakorlatban, a valóságban. És egy út lehetne az, hogy mindenki mártír halált hal. Tehát, hogy az élet úgy néz ki, hogy élünk egy darabig, aztán az élet durvává válik, és mindannyiunkat kinyírnak. És miközben ez zajlik, aközben Isten ezt a kinyírást addig húzza, amíg meg nem tanuljuk, és a végén mi is úgy halunk meg, egy nyomorult, borzasztó kínszenvedés közepette, hogy azt imádkozzuk, hogy bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez lehetne egy mód, nem? Mert ez az, ahogy ő is szeret, és ez az, ami nekünk is képesnek kéne lennünk végigmenni. De azt mondta, hogy ez csak néhányatoknak lesz az útja. Adok nektek feleséget. Ő majd kinyír naponként a szavaival, a másságával, az érzelmeivel, azzal, amilyennek teremtettem, mint ahogy téged is teremtettelek valamilyennek, és ez téged, tehát vele semmi baj nincs, de rád, aki pasi vagy, ez úgy fog hatni, hogy az egyetlen mód, ahogy ez működni fog, az az lesz, hogy úgy szereted őt, ahogy én szerettem az egyházat. Aki az életemet adtam érte. Úgyhogy ha az asszony az életedet kéri, sinem vagy. Úgy értem, épp megtanulod azt, amit kell, anélkül, hogy félholtra kéne, hogy verjenek, és valahol nyomorultan meghalj egy zsarnokországban, mert vannak ilyenek, Afrika, bárhol, ahol zajlik még a keresztény üldözés, és a lelki pásztort felszögelik a templomjának a falára, és így tovább. Tehát, hogy oké, nem ez a sorsod a házasság adott esetben. És azért ez szuper, tehát ugye ez egy nagyszerű dolog, de azok a helyzetek, amiket esetleg utálsz benne, azok vannak leginkább a javadra. Mert azok nevelnek téged olyanná, amilyen Krisztus. Úgyhogy, amit legutóbb te tanítottál nekünk, hogy mit tenne Jézus, az a házasságban egy tökéletes tanács. Mit tenne Jézus? Oké, itt van most ez a helyzet, a feleségem most épp a farizeusokat jelképezi, akik gúnyolódnak velem, és megkérdőjeleznek. Mit tenne Jézus? Mondjuk a farizeusokkal kapcsolatos, az nem jó, azokat lerendezte. Ez rossz, ez nem jó. De a lényeg az, hogy úgy kell szeretned, mint ahogy ő. És igen, lehet, hogy lesznek pontok, amikor azt kell mondanod, hogy figyelj, drágám, szeretlek, de ebben tényleg másképp gondolkozom. Szerinted lenne arról lehetőség, hogy ezt átbeszéljük, hogy ezen együtt gondolkozzunk egy kicsit? Mondjuk, elképzelhető, hogy ilyen is előfordulhat. Sőt, azt gondolom, hogy ez fontos. De a lényeg az, hogy van egy cél. És a cél nem az, hogy te boldog legyél, hanem a cél az, hogy átformálódj Krisztus képére. Hogy az a fajta szeretet működően hathasson rajtad keresztül, ami az övé. Jó, és ez nem lehet a teljesítménye, de erre hamar rájössz, képtelenek vagyunk, ez ő kell, hogy legyen. Úgyhogy a házasság egy olyan hely, ahol azt gondolom, hogy az asszonynak lehetetlen engedelmeskednie, ha csak nem Krisztusban él, és a férfinak lehetetlen szeretnie, ha csak nem Krisztusban él. És aztán a folytatás így hangzik, és ne legyetek irántuk mogorvák. A mogorvaság az, meg kéne nézni az eredetiben. Gyuri, te tudsz erről valamit? Hogy ez pontosan mit jelent? De ha csak a magyart vesszük, hogy durvák vele, mogorvák, durvák, meg nem értőek adott esetben, igaz? Ugye érzéketlenek, tehát a mogorva az egyrészt abban van egy kis sértettség, nem kaptam meg, amit akartam. A mogorvasság többnyire egy igazságtalanság, egy eltűrhető, de azért fájdalmas igazságtalanságnak az eredménye. Kimerített valami, mogorva lettem. Van benne egy durvaság, ugye? Akár nem olyan durvaság, hogy öklöket fel, hanem egy olyan durvaság, ami a meg nem értésből fakad. Egy ilyen érzéketlenség. Nekem ez nem fáj, neked miért fájna? Én így intézem a dolgaimat, amúgy is veled is így intézem. És van benne egy ilyen érzéketlenségből adódó durvaság. Isten ezzel szemben megértést és gyengétséget vár tőlünk. Úgyhogy a szeressük a feleségünket úgy, mint ahogy Krisztus az egyházat, nem elégszik meg azzal, hogy tűrünk, hanem egy befektető, törődő, a másikat megnyerő szeretetről beszél, mint ahogy Krisztus is megnyert minket, ugye? Megnyert minket. Ott van ez az udvarlás, ez a nagyobb ágya meg a kisebbet. Krisztus szeret engem, bocsánat, én el tudom hordozni a pillanatnyi helyzetet, ezért jöttem, ugye ezért a napért jöttem, és Krisztus a keresztről beszél, és eközben értem, hogy miért történik, és megpróbálom magam a másik helyébe helyezni. És azt mondom, hogy oké, most van egy surlódó helyzet, a meteor jön lefelé a földre, és már izzik, és megpróbálom megérteni, hogy mi van e mögött. Tehát miért van ez a hőség most? Mi az a szükség, amit én nem elégítettem meg? Mi az, amit nem értek? És nem a magam oldaláról nézem, hanem az övéről. Sokszor nagyon nehéz megcsinálni, de amikor sikerül, akkor az a feszültség, ami a férfiakat leginkább zavarja, az igazságtalanság, a méltánytalanság érzése, az feloldódik, hisz megérted, hogy miért történik. Igen, három napja nem mondtam neki, hogy szeretem. Persze, hogy bizonytalan. És mit érezhet ilyenkor, ha kivetítések jönnek? Az ördög mit mondhatott neki? Persze, hogy most ingerlékeny. Felismertem egy szükséget, amit betölthetek a szeretetemmel, és lépek ahelyett, hogy reagálnék. Befektetek ahelyett, hogy visszaütnék adott esetben. Ha hitetlenül néztek rám most, megértem. Ezek isteni csodák. Ugyanúgy, mint amikor az asszony engedelmeskedik a férjének az Úrban, mint az Úrnak, ahogyan az Úrban illik. Ez egy csoda, oké? Nem kapod meg a férjedtől, amire vágysz, és mégis a trónra emeled a tiszteleteddel, és a helyeden maradsz. Ugyanúgy csoda, mint amikor egy férfi a saját végességes képtelensége mellett, fáradtsága és stresszeltsége mellett képes így szeretni. Úgyhogy ezek voltak a gondolataim Kolossé 3-ból, és egyetlen egy záró gondolatot, egyedülállók, figyeljetek, volt egy szó, elégedetlenség, ez volt az elején, emlékeztek? Találd meg a helyedet, és légy elégedett vele, tudd, hogy hol a helyed. És az elégedettség, megtanulni, ugye megtanultam, hogy a körülményeim között elégedett legyek. Ez egy alapfeltétele az életnek. Mert ha ez a hozzáállás nincs ott benned, akkor bármid is van, nem fogsz neki örülni, mert mindig arra fogsz figyelni, amit nincs. És mindig több minden van, ami nincs, mint ami van. A hálátlanság, az elégedetlenség egy olyan elmebeli hozzáállás, amely minden helyzetet meg tud mérgezni. Tehát beleteszlek abba, amit most vágysz, de meghagyom az elégedetlen hozzáállásodat, és két hét múlva utálni fogod azt, amire most vágytál. Meg kell tanulnod elégedetnek lenni abban, amiben vagy. Egyedülállók, miről szól ez? Tanulj meg elégedetnek lenni egyedülállóként. Mert ha nem vagy elégedett egyedülállóként, nem leszel elégedett házasként sem. Mindig valami más fog kelleni. Mindig a másik fog kelleni. Rendben, ez nagyon fontos. Teljes ember kell, hogy legyél Krisztussal, ami azt jelenti, hogy ő be kell, hogy töltse az összes szükségedet úgy, hogy már nem vágy semmire. 23. Zsoltár, ugye azt mondja? Az angol úgy mondja, és nem fogok többet akarni. Igaz? Ha egy akarás van még benned, amely egy be nem töltött szükségből ered, akkor azt a házasság biztos, hogy nem fogja betölteni. Az tuti. A párod sose fogja betölteni. Az tuti. Úgyhogy egy ilyen mentalitás, egy figyelmeztetés legyen arra, hogy inkább türelmes légy, és ne gyorsan keres házasságot. Mert frusztráció lesz az eredménye. Te csalódott leszel, mert nem változott meg az ürességed, és ez a csalódottság nagyon boldogtalanná fogja tenni a házastársadat, amely boldogtalanság téged még inkább csalódottá fog tenni, és azt hiszem, hogy nem ez az, amit keresel. Tanulj meg elégedett lenni azzal, amit van. És egyszer hallottam egy nagyon fontos tanítást, nem is tudom, Pastor Love csinálta talán egyedülállóknak, nem tudom. De arról beszélt, hogy figyelj, egyszer vagy egyedülálló az életedben. Aztán megházasodsz, és soha többet nem leszel egyedülálló, ha csak meg nem özvegyülsz, amit meg nem kívánsz se magadnak, se senki másnak. Oké? Tehát, hogy élvezd az életet úgy, ahogyan van, mert ebben van ott Isten áldása ma, úgy, ahogy van, és úgy, ahogy most van, soha többet nem lesz. Egy olyan életet élsz most, amit ezután soha többet nem fogsz élni. Ezt érted? A mai napnak van egy áldása, amely a világ történelem során, sőt az örökkévalóság során sem ismétlődik meg soha többet. Ma van. Vagy élsz a ma áldásával, vagy sosem vagy áldás alatt. Mert mindig csak a mának van áldása. És oké, egyedülállóként odamész, ahova akarsz, amikor konzultálnod kell arról, hogy mit csinálsz holnap, egy emberrel kell konzultálnod magaddal, nem kell igazodnod senkihez és semmihez, csak a saját kötelezettségeidhez, vagy vállalásaidhoz. Szabad vagy ilyen módon. Ha egyszer megházasodtál, akkor nem vagy szabad. Van egy részed, akivel egyrészt össze vagy kötve, de ami sokkal fontosabb, akik felé felelősséged van. Van egy feleséged, van egy férjed, vannak gyerekeid, és az életedet egy olyan módon éled, ahogy egyedülállóként el se tudod képzelni adott esetben. Úgyhogy élvezd azt, hogy egyedülálló vagy addig, amíg egyedülálló vagy. És aztán élvezd, hogy házas vagy, amikor házas vagy. De ha nem tudod élvezni az egyedülálló voltodat, nem fogod élvezni a házasságodat sem. Élj egy teljes életet Istennel, ez az üzenet. És ne próbálj élni egy teljes életet az elképzeléseidhez igazított körülményekkel. Jó ez? Gyors eredményt hoz. Ugye te most azonnal lehetsz teljes. Nem kell megtörténnie semminek, mert Isten a tiéd, őt senki nem veheti el tőled, és hogyha ő benne megtanulsz elégedetnek lenni, akkor azonnal, instant módon boldog, örömteli, teljes életed van. Ha nincs most, akkor az a te hozzáállásbeli gyengéd, ha lehet így mondani, hibád. Ez az, ami felé Isten visz. Szabad emberek ki akar tenni minket, akik a körülményeik között elégedettek. Amen. Ámen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy taníts minket erre az elégedettségre. Minket, házas embereket, és minden egyedülállót. Minden embert. Mert milyen őrültség elégedetlenségben élni, ahelyett, hogy elégedettségben élnénk. Milyen őrültség panaszkodásban élni, ahelyett, hogy hálában élnénk. Milyen őrültség szegénynek érezni magunkat, miközben minden alapunk megvan rá, hogy gazdagnak érezzük magunkat. Milyen őrültség frusztrációban élni, ahelyett, hogy örömben élnénk. És ez mind a mi választásunk, hisz mindenünk megvan te benned. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt úgy, hogy még sose fogadta el Jézus Krisztust megváltójaként, akkor ezt kérlek tedd meg most, ez az első lépés a teljesség felé. Ő mindent megad neked, de neked el kell őt fogadnod. Nagyon egyszerű. Tudnod kell, hogy vétkeztél, hogy bűnös vagy, mint minden ember, és tudnod kell, hogy ő meghalt ezekért a bűnökért, úgyhogy ha elfogadod ezt, amit ő tett érted, akkor szabad vagy. Örök életed van, és ő egész életében veled lesz. Örökön örökké vezetni fog. Úgyhogy csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a személyes megváltómat. Adj nekem örök életet, és vezess engem. Amikor pedig majd meghalok, hadd éljek tovább veled, a mennyben, hogy legyek ott, ahol te is vagy. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.